Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked, hogy ma is eljöhettünk a templomba. Hálát adunk azért, hogy megőriztél az elmúlt héten, otthonainkban, itt a gyülekezetben. Velünk voltál minden dolgunkban, és köszönjük, hogy itt a gyülekezetben hirdetetett az íge a gyerekeknek. Te áldott szavadat hallgathatták, és együtt lehettek, barátkozhattak, játszhattak is. Nem történt semmi baj, te áldásoddal lehettünk együtt. Köszönjük néked ezt, és kérünk most, hogy áld meg az ő szívüket, és a mi szívünket is a te ígéddel ezen a napon is, hiszen nincs nagyobb kincs, nincs nagyobb érték ebben a világban, mint a te szavad, az igazságnak a beszéde, az örökkévaló igazságnak a beszéde. Látod, hogy mennyi emberi beszéd hangzik, halljuk ezeket mindenhonnan, állandóan, és ezek elmúlnak, ezek sokszor hazug beszédek is, de a te beszéded az megáll örökké, igazsága meg nem rendül. Kérünk téged, hogy segíts ezt hinnünk a mai napon is, amit mondasz, amire tanítasz, segíts elfogadnunk, meghajolnunk előtte, és segíts arra is, hogy ne csak elméleti igazság maradjon a szívünkbe, hanem az életünkbe tudjuk azt követni, tudjuk fordítani a szavaknak, a tetteknek a nyelvére, és valóságá váljon otthonainkban, munkahelyeinken, házasságunkban, minden dolgunkban. Kérünk téged, hogy vezérelj bennünket a te igazságod által, a keskeny úton, a menny felé, az örök élet felé. Köszönjük néked, hogy kegyelmes vagy hozzánk, az Úr Jézusért, a te áldott fiadért, aki meghalt értünk, és aki feltámadt, és aki ül a te jobbodon. Ő érte kérünk, hogy hallgass meg minket, áldj meg minket a mai napon. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, Sámuel próféta második könyvéből, a 22. rész 31 és 32. verséből. A nevezett helyen így szól Isten igéje. Az Istennek útja tökéletes, az Úrnak beszéde tiszta, pajzsa ő mindeneknek, kik ő benne bíznak. Mert kicsoda volna Isten az Úron kívül, kicsoda kőszikla, ami Istenünkön kívül. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, Dávid király ebben a Zsoltárban, amit itt vasárnapról vasárnapra részletenként veszünk, az Úrról áradozott. Legutóbbi szakaszunkban is azt mondta el, hogy Isten hűséges a gyermekeihez. Elmondta, hogy a benne bízók sötétségét megvilágosítja. Rámutatott, hogy erőforrása a tisztelőinek. Ám ennyi nem elég, mert a felolvasott ige versekben tovább áradozik Istenről. Figyeljünk most arra, hogy mit mond el róla. Először is azt mondja, Isten útja tökéletes. Isten útja tökéletes. Ez azt jelenti, hogy amit Isten cselekszik, az hibátlan. Ez igaz Istennek minden cselekedetére. Igaz a teremtésre is, igaz a gondviselésre, igaz az ő kijelentésére, igaz a megváltásra, gondviselésre, igaz a világ újjáteremtésére. Amit Isten cselekszik, mindaz igaz, mindaz hibátlan. Senki nem vádolhatja Istent bűnnel, hamissággal, gonoszsággal. De itt Dávid valószínűbb, hogy arra gondol, hogy amit Isten velem és az övéivel cselekszik, az is igaz, tökéletes, az is helyes, minden tévedéstől mentes. Isten, ahogy bánik velünk, mondja, az jó. Nincs abban semmi, de semmi rossz. Akkor is jó, hogyha nem tudjuk azonnal aláírni, és rögtön nyugodt szívvel elfogadni, amit Isten cselekszik az életünkbe. Hiszen van, amikor könnyű ezt elfogadni, amikor jó dolgok történnek velünk, akkor nem nagyon tiltakozunk ellene. Bár ha Istentől vennénk a jó dolgokat, akkor sokkal hálásabb lenne a szívünk. Viszont amikor nehezen elviselhető események érnek bennünket, akkor már sokkal nehezebb aláírnunk, hogy minden, amit Isten cselekszik, az helyén való, igaz, tökéletes, bűntelen. Sokkal inkább ilyenkor, ha valami baj ér, akkor lázadozunk, akkor haragszunk az Istenre, akkor vádoljuk az Istent, ezt miért engedte, azt miért engedte. Ennek a rossz megnyilvánulásnak a legyőzésére itt van a lélek kardja, amit használhatunk, mert ha jó ér minket, ha rossz ér minket, különösen ha rossz ér minket, azonnal gondoljunk erre az ígére, amit ma is itt hallottunk Dávid szájából, megismétli a Zsoltár, 18. Zsoltár is. Isten minden útja tökéletes. Ez a jó dolog is tökéletes. Légy áldott érte. Ez a rossz dolog is, ami történt, még ez is tökéletes. Mert te mindig tökéletesen cselekszel. Nincs egy cselekedeted se, ami rossz lenne, amiért vádolhatnálak, amiért meg kéne téged büntetnem, amiért vádolhatnálak. De az biztos, hogy amikor nehézbe jutunk, testvérek, akkor rögtön megjelenik a sátán, és azonnal akar bennünket az Isten szidalmazására, vádolására buzdítani. Emlékeztek, hogy amikor Jób családjával az a tragédia esett, akkor mindjárt megjelent a felesége, és látta, hogy a férje mennyire szenved, ő is szenvedett nyilván, és azt mondta a férjének, hogy átkozd meg az Istent, és hallj meg. És akkor Jób ragaszkodott a bajban is az Úrhoz, és azt mondta a feleségének, hogy hallgasson már. Ha jót elvettük az Istentől, a rosszat is el kell vennünk tőle. És nem vétkezett Jób az Isten ellen a szájával se. Nekünk is, ha ilyen nehézség, lelki, testi gyötrelem ér utol bennünket, testvérek, akár a testünk, saját testünkbe, akár mondjuk a házasságunkba, családunkba, vagy a környezetünkbe, akkor mindig gondoljunk erre, hogy ez is Istentől van, és ez is éppen ezért jó. Egyébként sokszor a bajban is nagy dolgok történnek az emberrel, sőt, a bajba történnek sokszor a legnagyobb dolgok, mert ilyenkor éljük át különösképpen is azt, hogy ő mennyire közel van az őt félőkhöz, az őt szeretőkhöz. Ilyenkor éljük át, hogy mennyire tud vigasztalni bennünket, mennyire tud erősíteni bennünket. És javunkra válik még a nagy keserűség is, mert az Úr különös közelségét élhetjük át hívő emberként. Új Isten tapasztalatra tehetünk szert, új Isten élményre, hogy ma szokták mondani. És milyen csodálatos dolog ez. És olyankor, amikor kihoz bennünket aztán a bajból, mert ott van mellettünk, és valószínűleg ki is fog emelni abból a nehézségből, amit ránk engedett, amikor kiszabadít, akkor olyan jó hálát adni, és visszagondolni arra, hogy hát ott volt mellettem akkor is, amikor olyan elesett voltam. Maradjunk ennél az ígénél, testvérek, hogy az Isten, amit cselekszik velünk az életünkbe, az ő bánásmódja, hogy bennünk bánik, az hibátlan, az tökéletes. Azért is választottam ezt az éneket, a 272. dicséretet, mert ebben ezt fogalmazza meg Rodigard Sámuel, így hívták, Rodigast Sámuel. Rodigast Sámuel egy német ember volt, német szövegíró, énekszövegíró, akinek a jó barátja, azt úgy hívták, hogy Severus Gastorius, ő írt ennek az éneknek a dallamát, tehát aki a szövegét írt és a dallamát, azok jó barátok voltak egymással. És ez a Gastorius, a zeneszerző megbetegedett, súlyos betegségbe esett, és nagyon szenvedett szerencsétlen, és kérte a barátját, hogy írjál már nekem valami vigasztaló szöveget, hát te vagy az ének szövegíró, írjál már valami szép szöveget nekem, ami vigasztal engem a betegségembe. És akkor ezt írta neki ez a barátja, Rodigast Sámuel. Hát amikor aztán meggyógyult a zeneszerző barát, mert meggyógyult, nem halt bele a betegségébe, akkor megírta ezt a dallamot erre a szövegre. Megírta ezt a szép dallamot, ami azóta is rendkívül sokaknak szolgált vigasztalásul. Például Johann Sebastian Bach, akinek hát első felesége korán meghalt, és a 20 gyerekéből 10 meghalt, 10-et elvesztett, nem véletlenül írta bele ezt az éneket 4 kantátájába. Közel állt a szívéhez. Híres a német kegyességbe 3. Frigyes porosz király, akinek ez volt a kedves éneke, és azt hagyta, hogy még a temetésekor is ezt énekeljék vigasztalásul az itt maradottaknak. És talán az sem mellékes még, az az érdekesség, hogy az éneknek az első versét, a legelső versét nem ez a Samuel Rodigast írta, hanem egy bizonyos Michael Altenburg, aki még az 1600-as évek derekán élt, a 30 éves háború idején. Az első verset ő írta meg. Egy olyan helyen lakott ez a lelkész a feleségével, családjával, 13 gyereke volt neki, ahol a 30 éves háború szörnyűségei alatt nagyon kitettek voltak a katonák csapatmozgásának, és ott hol egyik sereg, hol a katolikusok, hol a protestánsok szállták meg a vidéket, akkor bekvártéjoztak hozzájuk katonákat, akkor hát kifosztották őket többször, szóval ez egy nagyon kemény időszak volt, és ráadásul hát kitört egy pestis járvány, és a pestis járványba ez a Michael Altenburg, aki lelkész is volt, és mellette zeneszerző is, elvesztette a feleségét, és a 13 gyerekéből 10-et. És ezt az éneket írta, mind jó, amit Isten tészen. Szent az ő akaratja. Hát az ember csak csodálkozik, hogy miféle énekeink vannak nekünk itt az énekes könyvünkbe. Sokszor nem látjuk ezeket a háttereket, de milyen csodálatos, hogy egy hívő ember, akár Bach, akár Altenburg, akár Rodigast, akár a zeneszerző, az élete nehézségeibe is ki tudta ezt mondani, hogy mind jó, amit Isten útja tökéletes. Isten erkölcsi tökéletességét vallották ezek az emberek. Úgy, ahogy egyébként Mózes 5. könyvében, Mózes énekében van, ugyanez a mondat, szinte szóról szóra megegyezik ez a mondat, már Mózes is megfogalmazta, és utána most Dávid is, hogy az Isten erkölcsileg tökéletes. Egyetlen egy cselekedetét sem lehet igazságtalansággal, jogszerűtlenséggel, hamissággal, gonoszsággal megbélyegezni és vádolni. Csodálatos dolog ezt, testvérek, hogy tudhatjuk, és tudhatod te is, meg én is, hogy a mi életünk ennek az Istennek a kezébe van. Az ő kezébe van. Ő irányítja a mi sorsunkat. Ő irányítja a mi sorsunkat, testvérek. Akár hiszünk benne, akár nem hiszünk. Egyébként akár hiszünk benne, akár nem hiszünk. Már akkor is az ő kezébe voltál, és voltam, amikor még nem is hittem. És most is az ő kezébe vagyunk, hogy hiszünk. Az internetes oldalakon lehet látni, hogy kiírtam ezt az idézetet, hogy te irányítod a sorsodat, vagy az irányít téged. Hát nem is én irányítom a sorsomat, nem is a sorsom irányít engem, hanem Isten irányítja az én sorsomat. Az ő kezében vagyok, és ez így nagyon-nagyon jó, amikor jó történik, és akkor is jó, amikor rossz történik. Mert belekapaszkodhatunk az ő kezébe. Rábízhatjuk magunkat. Na, a másik dolog, amit Isten dicsőítésére mond Dávid, az az, hogy a te beszéded tiszta. Az Úr beszéde tiszta, mondja. Ez máshol is előjön a Szentírásban. Itt is megfogalmazza Dávid a 12. Zsoltárban is, ott így fogalmazza, hogy az Úr beszédei tiszta beszédek, mint a földből való kohóban megolvasztott ezüst, 7-szer megtisztítva. Mivel Isten maga szent, abszolút tökéletes, tiszta, ezért a szavai is abszolút tiszták. Nincs bennük semmi hazugság, semmi szentségtelenség, semmi gonoszság, semmi ártó szándék. Abszolút hibátlan az ő beszéde. magasztos, így mondják a régiek, dicséretre méltó az ige. Teljesen megvan telítődve az Isten beszéde az ő igazságával, az ő kegyelmével, az ő szeretetével, és nincs benne semmi téves dolog, semmi ámítás, semmi hazudozás. Ez, testvérek, nem tudom, hogy kell-e mondanom, hogy mennyire fontos ma. Mennyire fontos ma. Hiszen a mai világban annyi információ ér bennünket, testvérek, és olyan nehéz kihámozni, hogy akkor most mi az igazság. Sokan már oda jutnak el, hogy már nem is hallgatják ezeket az információkat, nem is foglalkoznak vele, mert már eleve azt gondolják, hogy az egész egy nagy hazugság, amit ránk árasztanak a médiából. És a felét se hisszük el. Még akkor se, hogyha igazat mondanak. Már a hazugság miatt már bizalmatlanok vagyunk az igazmondással szembe is. Mindenki hazudik. Még az is, aki nem hazudik. Hát egyszerűen már ott vagyunk, hogy már csak magunknak hiszünk, de már magunknak se nagyon tudunk hinni. Hát ilyen időkben, testvérek, a nagy kérdés, hogy milyennek látjuk mi az Istennek az igéjét, a Bibliát. Jönnek emberek, és mondják nekünk, hogy a Biblia így, úgy, s le akarják járatni előttünk a Szentírást is. Hogy az nem igaz, meg nem úgy van, meg az is hazudik. Rápnyomjuk a Bibliára is a bélyeget otthon, hogy ez is csak egy hazudozás az egész. Az Isten igéje mondja Dávid, mondja Jézus, mondja Pál apostol, mondja a történelmi zsidóság, mondja a történelmi kereszténység. Az Isten beszéde tökéletes, tiszta, igaz, tévedéstől, hazudozástól mentes, nem csevegés, hanem igazságnak a beszéde. Most az az igazság, hogy úgy van, ahogy egyébként Calvin mondja, hogy az egyházba az emberek legnagyobb része egyetért ezzel a dologgal. Lehet, hogy ti is magatokba így bólintotok, hogy hát igen, persze, az Isten igéje az igaz. De mondja Calvin, miközben mindenki egyetért ezzel, eközben oly kevesen vannak, akik követik az Isten igéjét. És erre akarnámlak benneteket buzdítani, magamat is beleértve, hogy ne csak azt higgyük el, hogy Isten igazakat mondott nekünk, hanem kövessük is azt, amit mondott. Elvi kérdésekbe, teológiai kérdésekbe és gyakorlati, erkölcsi kérdésekbe is. És kezdjünk el minden egész lényünkkel, az életünkkel idomulni az Isten igéjéhez, alkalmazkodni az Isten igéjéhez, erre a szabás mintára engedni, formálni az egész valónkat, a gondolkodásunkat, a hitünket, a cselekedeteinket, a beszédünket. Mit vár tőlünk az Úr? Ahhoz kezdünk el idomulni. Nem ahhoz, amit a világból hallunk, hanem ahhoz, amit Isten itt mond nekünk. Mert onnan ki tudja, mit hallunk. Lehet, hogy igazat hallunk, de lehet, hogy hazugságokat. De itt csak az igazságot halljuk. Ez egy mérce, amihez hozzá igazodhatunk, mert igaz. Abszolút igaz, mégpedig nem tegnap volt igaz, meg holnap már nem igaz, hanem örökké igaz. Isten beszéde örökké megáll. Minden elmúlik, mondja Péter apostol a levelébe, minden rajta mulandóság pecsétje, de az Isten igéje, mely nektek hirdettetek, megmarad örökké. Az örök. Megszólíthatnám most itt a fiatalabbakat is, mert vannak egy páran. Hogy kedves fiatal barátaim, mivel az Isten beszéde igaz, ezért a világba erre hallgassatok. Tudom, hogy nagyon sokan nem erre hallgatnak, és nagy a kényszer, hogy ne erre hallgassanak. Mert a többség, a fiatalok többsége, tudom, hogy nem az Isten igére, hanem az internetes hírportálokra, a filmekre, a közösségi oldalakra, az influencerekre hallgatnak, és ez a divat. Az osztályba, a kollégiumba, az iskolába, a boltba, a koncerteken, ez a divat. Egy óriási nyomásnak vannak kitéve a mi fiataljaink is, akik ide járnak a templomba, vagy ide jártak a templomba, vagy ide fognak járni a templomba. Hogy ne erre hallgassanak, hanem arra, amit nyomnak az arcukba reggeltől estig. Arra hallgassanak. És hallgassák meg, hogy a homoszexualitás az egy normális dolog, és a migráció az egy jó dolog, és a házasság idejét múlt dolog, és az abortusz az hát nem annyira jó, de azért az is elfogadható dolog. És a többi, és az ateizmus eleve, és a materializmus, és az élhajhászás, ez az élet. Hát ez így van? Vagy ez egy nagy hazugság? Hallgassátok, kedves fiatal barátaim és idősebb barátaim is, hallgassuk az Isten igéjét, és ahhoz idomuljunk. Sok fiatalba testvérek, úgy vagyok ezzel, hogy nem tudatosul az, hogy az, amit hallanak az internetes hírportálokon, az egy vélemény. Az egy vélemény, mégpedig egy liberális vélemény. Egy liberális vélemény. Ezt nyomják ezerrel. De nem beszélnek arról, hogy van egy másik vélemény is azért a világban. Például meghallhattuk itt a napokban, és belenyomták az agyunkba, hogy a holland miniszterelnök, a Rutte úr, hogy lehordta Orbán Viktort, meg az egész magyarságot, meg a parlamentet, hogy a legjobb lenne, hogyha mi távoznánk az Európai Unióból. Igen ám, csak azt már nem hozza le ugyanez a média, hogy Hollandiában egy csomó párt vezetője megszólalt, és közölték, hogy nem értenek egyet Ruttéval, és ez egy idióta. Ezt már nem hozzák le a magyar, hogy hívják be, értitek, a magyar hírportálokon. A fiatalok ezzel már nem szembesülnek. Azt gondolják, hogy a nyugat az ilyen. Nem teljesen ilyen. Van egy elég nagy réteg nyugat-európai társadalmakban, amelyik abszolút konzervatív, és Orbán Viktorral értenek egyet. Most Orbán Viktor egyébként biblikus dolgokat képviselt, és a parlamentünk is, amikor meghozták például ezt a törvényt. Ugyanez van Németországban is. Ott él kint a hugom, és elmondta, hogy a német sajtó iszonyú kampányba kezdett a magyar-német foci meccs kapcsán, a magyarság ellen, Orbán Viktorék és a többiek ellen. Egy iszonyú kampányban, ugyanakkor ő ott él egy kisvárosba, és oda mennek hozzá az emberek a foci meccs után, és azt mondják, mi nem értünk egyet azzal, amit a német állam csinál a magyarokkal. És nem csak ő, hanem a német hírportálokon is megjelenik, hát éppen a másik oldalon, hogy ők nem értenek egyet ezzel. Ez egy szégyen és gyalázat, amit Németország művelt Magyarországgal, ennek a foci meccsnek a kapcsán és apropóján. Elfelejtik, hogy magyaroknak mit köszönhetnek, és a többi, és a többi. Csak azért mondom, hogy ami eléri a fiataljainkat, testvérek, az egy vélemény. És van mellette más is. És ők pedig azt hiszik, hogy ez a divat, és ennek kell behódolni, ahelyett, hogy oda mennének a Bibliához, és arra hallgatnának, amit Isten mond nekünk. Mert az igaz. Ez az igazság. És ehhez kell idomulnunk. Igazán nem azért mondtam el ezeket a példákat, hogy nekünk a jobboldali vagy baloldali sajtót kell hallgatnunk, hanem azért, mert a Bibliát kell hallgatnunk. És ehhez kell idomulnunk, testvérek. Ez igaz a felnőttekre és a gyerekekre is. A fiatalokra is. És ebbe kell őket, nekünk egyébként szülőknek bátorítanunk. Most már a felnőttekhez is szólhatok jobban. Mert a mi felelősségünk meg, testvérek, az, hogy a gyerekeinket az ige felé igyekezzünk terelgetni. Az ige felé, az Isten igaz beszéde, fiam, leányom, erre hallgassál. Az nem, hogy elmegyek a templomba, aztán, hogy elmész a templomba, aztán ott a hallgassod, de én nem megyek. Ha a gyermekünk nem látja, hogy mi megyünk a templomba, és mi ott vagyunk, és nekünk otthon a kezünkben van a Biblia, és mi otthon imádkozunk, akkor nem fog ezzel foglalkozni, mert látja, az apámnak se fontos, meg az anyámnak se, akkor nekem mi legyen fontos. Ők azt mondják nekem, hogy menjek meg, hallgassak oda, ők meg nem mennek. Ott kell legyünk mi is ezen a dolgon, és nem csak beszélnünk kell arról, hogy Isten igéje igaz, fiam, és az asztalra csapunk, hanem akkor, ha igaz, akkor én szülőként kell, hogy először alkalmazkodjak az igéhez, és kövessem azt, és lássák azok a gyerekek az életemből, hogy az Isten igéje igaz. És én is ahhoz idomulok, és igyekszek annak engedelmeskedni. És lehet, hogy a gyerekeinket, sőt biztos, hogy nem fogjuk tudni keresztjénné tenni. Nem fogjuk őket tudni hívőkké tenni. Lehet, hogy elmennek a maguk útjára. De úgy fognak járni, mint egyszer Balcó András mondta az egyik riportjába. Hogy ott járkáltam a Dunaparton, a Margit-szigeten, mondja, a fiatal sportoló, aki lelkész gyerek volt, evangélikus lelkész volt az édesapja, és egy darabig hitt Istenbe, de aztán fölkerült Pestre, és ott kezdett öttusázni, és azt mondja, láttam, hogy ott se az edzőm, se a társaim nem hisznek Istenbe, mindenki ateista volt. És akkor én is azt mondtam, én is ateista leszek. És ateista lett. Na és ateistaként sétálgatott a Margit sziget partján, amikor oda kanyarodik egyszer csak egy motorcsónak az egyik barátja. Jön a motorcsónak, nagy ívet tesz, oda kanyarodik hozzám, és mondja nekem, Bandi, meghalt az édesapád. És azt mondja, akkor, mintha a szívembe elpattant volna valami, ott legbelül egyszer csak tudtam, hogy van Isten. Van Isten. Már nem azért, mert meghalt az apukája, hanem egyszer csak föltört benne az, amit ő tudott. És amit hitt is tulajdonképpen. Akkor is éppen ateistának hallotta magát, hogy Isten mégiscsak létezik. És ő neki kell kezdenie valamit ezzel az Istennel, és utána kezdett is vele valamit az Isten. És tette őt nem csak ötszörös világbajnokká, háromszoros olimpiai bajnokká, hanem hívő emberi, aki bizonyságot tesz mind a mai napig, 80 éves öregemberként is, hogy az Isten a boldogságának a forrása, és nem a sport. És egyetlen eredménye se hozta meg a szívébe és életébe azt a teljességet és azt a boldogságot, amit Istentől megkapott. Erről van szó. Lehet, hogy a gyerekeink elmennek, de aztán majd visszajönnek. Az Isten majd fölébreszti bennük az iránta való hitet és bizalmat. Imádkozzunk értük és szeressük őket. Isten beszéde, mondja Dávid, abszolút igaz. Nem csak a cselekedetei, ahogy velünk bánik, abszolút hibátlan, hanem a szavai is, amiket mond, megbízhatók. Erre hagyatkozzatok, mert itt nincs sumákolás, nincs egyoldalúság, nincs semmi félrevezetés. Igazság. A harmadik dolog, amit mond, Isten oltalma biztos. Erről már korábban is beszélt itt Dávid, de itt megismétli megint, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy Isten, akik gyönyörködnek az ő bánásmódjába, és gyönyörködnek az ő igéiben, és alkalmazkodnak ahhoz, azokat az embereket megvédelmezi. Megvédelmezi. A zsidókat, testvérek, a történelmük során mindig megkísértett az, hogy valami másban bízzanak, és valami mástól várják a biztonságukat, az elrejtettségüket. Bízunk a fáraóban, majd a fáraó. Nem az urat, hanem a fáraót keresték, az egyiptomi királyt. Ugye majd az ad nekünk biztonságot a terjeszkedő babiloni birodalommal szembe. A vele való szövetség az megoldja a problémákat. Hát nem oldja meg. Mi meg sok esetben nem a fáraót, hanem az orvost, meg a gyereket, meg nem tudom, kiben bízunk, hogy majd ő biztonságot nyújt nekünk. Sőt, sok esetben, testvérek, hogy az emberek manapság védelemért, elrejtettségére a babonákhoz fordulunk, a védőmágiákhoz. Ugye magunkra aggattunk mindenféle kütyüt, mert azt gondoljuk, hogy ha az rajtunk van, meg az autónkon van, meg a házunkon van, akkor nem ér minket baj. Persze van, aki erre csak legyint, hogy ez egy hülyeség. De sok embernek nem hülyeség, hanem tényleg bíznak benne. Várják a biztonságot, a védelmet, az elrejtettséget. Ismét vannak persze olyanok, akik testvérek a légierőtől várják ugye a biztonságot. Látjuk Izrael fölött, hogy ott van ez az úgynevezett vaskopula rendszer, ami elkapkodja ugye az Izraelre lőtt légitámadás sok során kilőtt ugye kisebb-nagyobb rakétákat. Most mi is megvettünk egy ilyen légvédelmi rendszert, legalábbis valami elemét. De testvérek, ez adja a biztonságunkat? Vagy az Úr adja a biztonságot? A vaskupola rendszerre azt mondják 80-85%-os hatékonyságú. Az Isten meg azt mondom 100%-os hatékonyságú. Akit ő véd, annak az védelem alatt áll. Akit ő véd, az oltalom alatt áll. Azt mondja Jóel próféta, az Úr az ő népének oltalma. Aki pedig ezt mondja, testvérek, azt az Úr tényleg megoltalmazza. Aki ebbe hisz, azt az Úr megoltalmazza. Azt mondja a 62. Zsoltár, mert azt mondtad, az Úr az én oltalmam, nem illett téged veszedelem. Csapás nem közelít a te sátradhoz, mert angyalainak parancsolt felület, hogy őrizzenek téged minden útadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Oroszlánon, áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Erről van szó. Erről van szó. És ráadásul, testvérek, nem csak a földi életünkben vagyunk biztonságban az Úr mellett, hanem örökre biztonságban vagyunk. Ez a szentek örökké való biztonsága, mert az Úr megőrzi az övét az örök életre, az üdvösségre. Nem szakíthat el minket, mondja Pál apostol, senki az Isten kegyelmétől, mely megjelent szeretetétől, mely megjelent Jézusba. Sem magasság, sem mélység, sem jelenvalók, sem jövendők, semmi. Biztonságban vagyunk. Egyszerűen testvérek, még ha mártír halált is kellene valakinek halnia, akkor is biztonságban van. Mert az Úr kezébe van, és az örök élet várja őt. Annyira csodálatos a 274. énekünk, hát azt most nem énekeljük majd, de így hangzik a szövege, hogy ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, az csudaképpen őrzi itt len, ínség baj közt is élteti. Hát a földi életünkben, de az örök életünkben is igaz. Megtapasztalta Dávid, milyen veszedelmeket láttunk az életébe. Minden túlélte. Megtapasztalta később Dániel, az oroszlánok vermébe bedobták, a múlt vasárnap emlegettük, a három barátja, amikor a tüzes kemencébe dobták őket. Ott volt velük az Úr, és békességben voltak. Nép, akit az Úr véd, ez az Isten népe, ezek az Isten gyermekei. Nos, ez a harmadik dolog, amit Dávid megint aláhúz, és jó nekünk, hogy aláhúzza, hogy akik az Úrban bíznak, azokat ő oltalmazza, és azok elrejtettségbe tudhatják az életüket. Nincsenek kiszolgáltatva sorsnak, véletlennek, mit tudom én minek. Védelem alatt állnak. A negyedik dolog pedig, amit még Dávid kiemel Istennel kapcsolatban, ez az Istennek a páratlansága. Kicsoda volna Isten az Úron kívül? Kicsoda kőszikla a mi Istenünk? Kérdezi Dávid, mint egy felindulva, mint egy feltüzesedve mindattól, amit az előbb is mondott. Isten tökéletesen bánik velünk. Az ő szava mind abszolút megbízható, igaz, és körülvesz minket, oltalmaz minket. Hát kicsoda ilyen Isten? Kérdezi az embereket, bennünket, mai embereket is. Kicsoda? Mutassatok már valakit, aki hozzá hasonlítható volna. Hasonlítható, nem hogy vele egy szinten áll, csak hasonlíthatna ő hozzá. Valójában nincs ilyen, mert az Isten páratlan. A Dávid, amikor élt, akkor ott körülöttük pogány népek éltek, vagyis bálványimádó népek. Egy csomó bálvány volt. A Biblia is felsorol egy csomó ilyen istenséget, amit kitaláltak ott népek maguknak. Szobrokba öntötték, aztán imádták őket. Áldoztak nekik, és a többi, és a többi. Izraelnek nem volt ilyen szoboristene, őnekik az Isten szellem, lélek, lelki valóság. És kicsoda olyan, mint ő, mondják, aki cselekszik a történelembe, aki megszabadított minket Egyiptomból, aki körülvett minket, aki szólt hozzánk, aki vezetett minket. Kicsoda ilyen Isten? Újra és újra visszatér egyébként a Zsoltárokban, a 115. Zsoltárban, Ézsaiás könyvének a 40. részébe, esetleg majd nézzetek utána, hogy tudatában volt Dávid az összes zsidó proféták is, sőt, aztán utána az újszövetségi apostolok is, a keresztjének is, hogy nincs olyan Isten, mint a mi Istenünk. Isten egyedül álló az Istenek között, hogy így mondjam. Abszolút, azok nem is istenek, azok kitalációk. A mi Istenünk valóság, igaz Isten. Ez egy csodálatos igazság, ez testvérek, ami a Bibliában van, és érdekes és sajnálatos, hogy ma meg szembe kerülünk ezzel a vallási pluralizmussal, amit így neveznek, miszerint az összes vallás, ami a világban van, egyenértékű és egyenrangú, lényegében minden Isten ugyanaz. Mondják, hogy minden vallás ugye csak egy kis részletét látja az igazságnak, és senki nem léphet fel azzal, hogy az ő Istene az igaz Isten, a másikén meg nem igaz Isten. Bele kell simulnia mindenkinek a világvallások rendszerébe, a zsidóknak is, a keresztjéneknek. Bele kell törődni, hogy az ő Istenük nem valami legfőbb istenség, ami felette áll a többiekének, hanem tényleg be kell állni a sorba, el kell ezt fogadni. És így lehet a vallásokat szépen összemosni, egybemosni, a világvallások ökumenéjét elérni, És aki nem hajlandó ebbe beállni, és még továbbra is az ő Istenének az exkluzivitását, az egyedülállóságát vallja, az a békétlenséget szítja, az egy intoleráns, az egy náci. Ismeritek ezeket a szövegeket. Na hát testvérek, ezt hatalmas erővel, ugye véleményterrorról szoktunk ma már beszélni, ugye ezt véleményterrorként akarják átverni mindenkin ezt a meggyőződést. Hát mi meg itt állunk, kezünkbe a Bibliával, nézzük a Bibliát, Ószövetséget, Újszövetséget, és azt látjuk, hogy Isten páratlan. Allah nem a mi Istenünk, az nem is létezik a Biblia szerint. Az egy emberi kitaláció, ugyanúgy, ahogy sok más Isten se létezik, amit az emberek kitaláltak. A Biblia alapján nem lehet egyenlőségjelet tenni az Istenek, vagy vallások, vagy különböző hitek közé. Ez nem azt jelenti, hogy gyűlölnünk kell, aki nem keresztjén, vagy nem zsidó. A zsidók se gyűlölték, aki nem volt zsidó. Megmondták neki, a ti istenetek nem Isten, a miénk az élő Isten, aki cselekszik a történelembe, aki kijelenti magát, aki megszabadított minket. A ti istenetek mit csinál? Hát ide-oda hurcolásszátok, viszitek, aggatjátok rá az aranyláncot, meg mindent. Nem lát, nem hal, hiába szóltok hozzá. Keze van, de nem tudja mozdítani a kezét, mert nem él, egy tárgy. Hát nem gyűlölték őket, hanem egyszerűen közölték velük, hogy nem Isten az istenetek. Ez nem kell gyűlölni a másikat, hogy ezt kimondjuk. És a zsidóknak az volt a küldetés egyébként, hogy pont ezeket a népeket is hívják a maguk hitére, egyébként nem is eredménytelenül. Emlékeztek, amikor Jónás elment Ninivéből, azt prédikált nekik. Az egész ninivei társadalom megtért, hogy így mondjam, Izrael istenét kezdték el imádni. Ott hagyták az egész, volt nekik elég istenük. Mentek az élő Istenhez, testvérek. És ez, most kimondhatjuk azt, Allah nem Isten. A hinduizmusban nincs is Isten tulajdonképpen. A buddhizmus ateista vallás. Mondhatunk még más egyéb vallásokat is. De nem gyűlöljük őket, sőt, tiszteljük ezeket az embereket, de mégis azt mondjuk, hogy a ti istenetek nem Isten, a mi Istenünk az igaz Isten, az egyetlen, a páratlan, ahogy már Dávid megmondta. Na hát, és akkor jönnek nem csak a világból, hanem most már az egyházból is jönnek, és mondják, hogy dehogy, hát nem úgy van. Minden vallás istene egy, minden vallás egy nemű, minden vallás egy lényegű, nyugodtan mosódjunk össze mindenkivel. Ehhez testvérek, hogy ezt megtehessék keresztény teológusok, és ilyeneket taníthassanak, meg kell semmisíteniük az Isten teremtéséről szóló bibliai kijelentést, mert a Biblia szerint Isten teremtette a világot. Meg kell semmisíteniük azt, hogy Isten kijelentette magát, egyfelől a Bibliába, másfelől Jézus Krisztus történelmi személyébe. És meg kell tagadják azt is, hogy ez a Jézus elvégezte a megváltást a Golgotai kereszten, és utána feltámadta halálból. Ezek a keresztény teológusok azonban a vallások összemosása érdekében mind a teremtést, mind az isteni kijelentést, mind a megváltást megtagadják. Nem beszélünk ezekről a dolgokról. Azt mondják nekünk, teológusokról beszélek, ti ezekkel nem találkoztok talán, de lehet, hogy találkoztatok már ezzel. Azt mondják nekünk, mi beszéljünk az Istenről, mint vagy az Istenségről, vagy a lét alapjáról, vagy a legfőbb létezőről, erről beszéljünk, mert minden vallás erről beszél. De mi azt mondjuk, hogy oké, beszéljünk, de akkor kezdjük ott, hogy a mi Istenünk teremtette a világot. A mi Istenünk kijelentette, leleplezte magát, hogy meg tudjuk ismerni. Megmutatkozott nekünk a Bibliában, és eljött közénk Jézusba. Na nem, az mitosz, mondják. Az mitosz, az egy legenda. Nem, mi mondjuk nem mitosz. Az egy történelmi tény, hogy Jézus született Szűz Máriától Betlehembe. És aztán a megváltást a kereszten, ugyanez is csak egy mese. Nem, mondjuk, ez nem mese. Jézus a kereszten meghalt a bűneinkért. És föltámadt harmadnapon a mi megigazulásunkért, hogy Pál apostol. Nem mese. Történelem. Beszéljünk az Istenről inkább, ne beszéljünk Jézusról, a megváltásról. Ne beszéljünk arról az Istenről, akit Jézus úgy mutatott be, mint aki szent háromság Isten. Egy és három. Jézus mondja, én és az Atyám, én és a lélek, a szent lélek. Mondják, nem, ezeket mind el kell söpörni, hogy a vallásokat lehessen egybe tenni, egybe mosni. Hát ez nem tudunk vele egyet érteni. Mi ragaszkodunk ehhez, testvérek, hogy amit Dávid mond, amit Isten az ő lelke által tanít rajta keresztül, és amit tanít Jézus, és amit tanítanak az apostolok, hogy Istenen kívül, a Biblia Istenén kívül nincs Isten. Az összes többi szemfényvesztés. Emberi kitaláció. Ez nem. Ez történelem. Igazság, valóság. Nos, Dávid tehát, testvérek, Istennek abban a világban is, amely teljesen, hogy így mondjam, vallási pluralizmussal volt jellemezhető, abban a világban is letette a voksát. A mi Istenünk az Úr. Pál apostol is letette a görög-római világba. És nekünk is le kell tenni a mai világba a voksunkat. Egy Isten van, aki Szent Háromság Isten, aki beszél itt a Bibliába. Aki eljött közénk a történelem egy pontján, Augustus császár volt Rómában a császár, eljött zsidók földjére, Jézus személyébe, és elvégezte azt, hogy mi üdvözülhessünk, újra Isten gyermekei lehessünk, és az ő üdvözült népéhez tartozhassunk. Nincs más Isten, mint Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, és Jézus Krisztusunk Atya, mi őt imádjuk, őt szeretjük. Nos, befejezem. Íme az a négy dolog, amit Dávid elmond Istenről, mint egy áradozva az ő személyéről, testvérek. Áradozik róla. Azért áradozik, mert ő is gyönyörködik ebbe az Istenbe, és azt akar, hogy te is, meg én is gyönyörködjünk ebbe az Istenbe. Gyönyörködjünk benne, örömünket találjuk benne, sőt, imádjuk őt. Az életünk, a szívünk meghajoljon előtt, és ő legyen a legelső, a legfontosabb. És hogy bízzunk benne, rábízzuk magunkat. Megszeressük őt. Szeresd az Urat, a te Istened, de teljes szívedből, ezt az Istent szeresd. És kövesd az akaratát. Mert a legnagyobb bölcsesség ez. Ne legyetek bolondok, hanem legyetek bölcsek, ahogy az apostol mondja. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, hogy kijelentetted magad, leleplezted magad, bemutatkoztál nekünk. A történelemben is hatalmas dolgokat cselekedtél, Izrael történetéről tudjuk ezt leginkább leolvasni. Köszönjük néked, hogy lelked által a prófétákon keresztül szóltál. Köszönjük néked, hogy eljöttél Jézusban erre a földre, akit látva téged láthattunk. És köszönjük, hogy mindez itt van írásba előttünk. Szent lelked által ihletett szent írásokban. Köszönjük néked, hogy te ilyen vagy, amilyennek bemutatkoztál, és valahol a szívünk mélye azt súgja, hogy ez így van, ez így igaz. Lelkiismeretünk ezt erősíti bennünk. Segíts bennünket, hogy meg tudjunk hódolni előtted, Istenünk, Atyánk, Jézusunk, megszentelő lélek. Segíts, hogy imádni tudjunk téged, gyönyörködve te benned, gyönyörködve a te szavaidban, ígéreteidben, gyönyörködve a te cselekedeteidben, és teljes biztonságban élve életünket. Kérünk téged, hogy munkálkodj a szívünkben, lelkünkben, hogy ne valami terem jelensége legyél az életünknek, ne valami másodlagos, huszadlagos szereplő, hanem a főszereplője, a kör középpontja. Szívünk legféltettebb kincse. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ma is szóltál hozzánk, és tanítottál minket. Kérünk, légy velünk, erősíts bennünket külső, belső nehézségekbe. Imádkozunk, hogy vigasztald a gyászoló testvéreinket. Kérünk téged, hogy áld meg az esküvőre készülődő párt és családot. Kérünk téged, hogy áld meg a gyerekeket, akik itt voltak közöttünk. Áld meg szíveinket, életünket, családjainkat. Imádkozunk a betegekért, a szenvedő testvéreinkért, hogy légy közel hozzájuk, és gyógyító szereteteddel öleld át őket is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, népünket, hazánkat, kormányunkat. Vezérelj bennünket, Urunk, az igazság útjára, és add, hogy ezen megmaradhassunk minden ellenségeskedés között. Köszönjük néked, hogy a te szeretetedben, igazságodban gyönyörködhetünk. Kérünk, hallgass meg könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a bibliaóránkat megtartjuk, más heti alkalom nincsen. Tehát kedden lesz bibliaóránk, és az egész szeptember elejé, közepéig így is lesz ez a dolog. Kedden este 6 órakor szeretettel várunk mindenkit. Hirdetem azt, hogy orgonalvató lesz a gyülekezetünkben július 10-én, szombaton, 10 órakor. Még nem kaptam, július 10-én, 18 órakor, tehát este 6 órakor. Júli 10, 18 óra. Igen. A programot még nem kaptam meg, lesz meghívó is, de mihest megkapom, megcsináljuk a meghívót, és osztani fogjuk, és kitesszük a honlapunkra is. Készüljetek erre, mert egy szép alkalom lesz, egy szép koncert lesz itt azon a júliusi szombaton. Szeretettel hirdetem második ízben jegyes párunkat. Szakos István jegyzette feleségéül Vida Vivient. Az ő esküvőjük is július 10-én lesz, éppen a koncert előtt, 15:30-kor. Isten vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát, és áldja meg készülődésüket. Hirdetem még azt, hogy halottunk is van, Muráti Balázs Ákos, 62 éves korába szólított el teremtője. Temetése június 30-án, 15 órakor lesz az újszegedi református temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk az itt maradott szeretteinek. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.